Rendkívül érdekes, hogy hogyan alakulhat egy ország versenyképessége. Általában azt szoktuk felhozni, amikor erről beszélgetünk, hogy a vállalatok mennyi frissítést, beruházást hoznak, vagy azt, hogy mondjuk a működő tőke mennyire áramlik be egy országba, egyáltalán milyen a politikai bizalom, gazdasági bizalom felé. Arról ritkán beszélünk, hogy vajon a saját állampolgárok mennyire bíznak egy gazdaságnak a működő képességében. Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével beszélgetünk erről. Szervusz, jó reggelt!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen rendezvényen voltál, amin erről volt szó, hogy a lakosság mennyire bízik jelesül a magyar gazdaságban?
A Magyar Közgazdasági Társaságnak nagyon sok rendkívül jó fóruma van, szakmai fóruma van. Ez esetben a Pázmány Péter Egyetemről tartott Csatmag Dolna előadást, Takács Előd, a Corvinus Egyetem rektora, és a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Innovációs Hivatal elnökhelyettese, illetve a Magyar-Német Kereskedelmi Kamara vezetője. Tehát ez egy elég átfogó képet rajzolt, vagy próbáltak adni arról, hogy milyen jelenleg a lakosság, a vállalatok, tehát és a vállalatok társadalmi bizalmi szintje, és hogy ez mennyiben befolyásolja a hazai versenyképességet.
Mire jutottak ezek az előadók, hogy mennyire befolyásolja?
Nagyon érdekes megállapításra jutottak. Hát én először is azzal szeretném kezdeni, hogy ez a versenyképességi szint, ennek a mérése, ugye különböző versenyképességi listákat látunk, hogy egy 20-25 tényezőt egybe szoktak vetni, aminek vannak matematikailag mérhető elemei. Ezek az úgynevezett soft mutatók, tehát ezeket nagyon nehéz megállapítani, bemérni pontosan, hogy egy bizalmi szint az mekkora. Tehát ezek nagyon nehezen mérhető dolgok. Mégis mire jutottak? Arra jutottak, a Pázmány Péter Egyetem kutatása arra jutott, hogy nagyon szoros az összefüggés azzal, hogy kifejezetten alacsony nálunk a társadalmi bizalmi szint, és a vállalatok versenyképességét ez mennyire húzza le. Ugyanúgy a lakosság részéről is nagyon alacsony a szint, a bizalmi szint, és ez pedig a Corvinus Egyetem egy nagyon érdekes tanulmánya mutatta ki, amely a Covid-nak a hatásait nézte, mennyire bíztak az emberek a kormányzati központi intézkedésekben, és az egész régiós szinten egy nagyon alacsony mértéket találtak a társadalmi bizalomban, tehát ez a posztszocialista országokra jellemző.
Mi lehet az, ami miatt nem bíznak egyébként a magyarok, akár a gazdasági jobb működésében, akár az ország versenyképességében? Nem hiszik el azt, amit ígérnek, mondanak, akár a politikai, akár a gazdasági vezetők, vagy nem merik annyira használni az újdonságokat, akár a vállalatvezetők sem, és ez is látszik, hogy nehezebben váltanak.
Ez egy nagyon-nagyon sok tényezős dolog, és nagyon sok jó grafikon született ezzel kapcsolatban, amely az országokat hasonlította össze, a bizalmi szintet, az innovációs szintet és a társadalmi együttműködésnek a szintjét. Na most itt nem meglepő módon Magyarország, Lengyelország és Szlovákia az alacsony innovációs társadalmi együttműködés, társadalmi kohéziós szinten van, és Európában a legmagasabb szinten Finnország, Dánia és Ausztria van. Tehát láthatjuk, hogy ez a két pólus, a társadalmi kohézió és az együttműködés szintjén. Na most mindezt, ha megnézzük a versenyképességi mutatókban, akkor ugyanezt találjuk, hogy ahol magasabb a társadalmi kohézió, ott magasabb a versenyképesség. Tehát ugyanezen a skálán Dánia, Svédország, Finnország, Németország, Ausztria sokkal magasabb helyen vannak, míg Európában a legalacsonyabb Szlovákia és Lengyelország szintje. Hogyha pedig ezt az egészet a társadalmi kohézió és az életminőség szintjén nézzük, akkor ugyanezeket az adatokat láthatjuk. Tehát Dánia, Finnország, Ausztria, Németország a felső részen van, tehát ez a társadalmi kohézió és az életminőségnek az összefüggése, míg Szlovákia, Lengyelország, és van a leglejjebb, Magyarország pedig egy picit jobb mutatót mutat ezekhez az országokhoz képest. Tehát ez egy nagyon sok komponensű a társadalmi bizalomnak a kérdése.
Az életminőség alatt jobbára nem a jövedelmet értjük, ugye? Tehát hanem azt, hogy általában ugye a lakosság hogy érzi magát, mennyire tudja esetleg a napi dolgait, napi ügyeit vinni, nem csak, hogy mennyire tud megélni a jövedelméből, hanem mondjuk mennyire tud gyorsan ügyet intézni, vagy adott esetben egészségügyi, oktatási dolgokhoz hozzáférni. Gondolom ezek összessége ez a fajta jóléti mutató, ugye?
Így van. Nagyon összefügg ez a kettő pont. Pont az egyik az a rész, amit te is említettél, ez a társadalmi bizalomnak a mértéke, hogy mennyi papírt kérünk például, milyen nagy a bürokráciának a súlya. Egy állami szervezetnél egy teljesen alacsony szintű döntést, miért kell 10-15 embernek becécézni egy levélben, mert ugye nem bízunk abban, hogy a mi döntésünket elfogadják. És ugyanez vonatkozik például a Corvinus Egyetemnek a tanulmánya, amely a COVID alatti viselkedést mutatta ki, két részre osztották. Az egyik, amíg nagyon jól, a régiós országok nagyon jól reagáltak, és nagyon kevés volt a haláleset, és kevesebb volt a fertőzöttség, ameddig féltek az emberek. Amikor pedig behozták a vakcinákat, akkor onnantól kezdve elkezdett így szélesedni a különbség a nyugat-európai országok és a volt kelet-európai blokk között, és a nyugat-európai országoknál sokkal nagyobb volt a bizalom a központi, tehát az állami intézkedések vagy a vakcinabeszerzések felé, mint mondjuk itt a közép-kelet-európai régióban. Ezért volt nálunk, nem csak nálunk, hanem az egész régióban sokkal alacsonyabb például az átoltottságnak a szintje.
Mondjuk szerintem ez történelmileg is visszavezethető, hogy évtizedekig azért teljesen más rendszer volt a kelet-közép-európai blokkban, mint Nyugat-Európában. Tehát az, hogy még mindig nem alakult át, vagy nem normalizálódott ez a fajta bizalom a kormányzati döntések, ez talán ezzel is magyarázható, meg hát pont Magyarországon ugye vegyes volt például az oltás beszerzés is, ott is nyilván lehetett egyfajta óckodás attól függően, hogy ki milyen beállítottságú, hogy milyen oltást tartott mondjuk hatásosnak, vagy elfogadhatónak. Összességében egyébként a szakértők mire jutottak, hogy ez a társadalmi bizalom azért javítható, ha igen, akkor milyen távon? Nagyon hosszú táv kell ahhoz, hogy bizonyos dolgokban ezek a fajta megszokottságérzésen túllépjünk?
Több szinten is javaslatok hangzottak el, és pont ezért jók ezek a fórumok, mert nem csak a hibákat vagy a javítandó elemeket vázolják, hanem valamilyen szinten a megoldás felé is próbálnak utat mutatni. Az egyik megoldási válfaj a döntéseknek a decentralizálása, tehát az, hogy minél inkább bízzuk az adott gazdasági szereplőre a döntést, és ne kérjük ezt ugye bürokratikus módon nagyon sokféle rétegben számon az embereken. Ez az egyik. Nyilván ez is egy magasabb bizalmat igényel. A másik, ami nekem nagyon tetszett, ez az egyetemek és a cégeknek, illetve a kutatóintézetek, a kutatási hivatal és az egyetemek együttműködése. Erre nagyon jó példákat hozott a Német-Magyar Kamarának az elnöke. Tehát az, hogy itt is mennyire lehet, milyen szinten lehet a bizalmat erősíteni, ami a vállalatok és az egyetemek közötti összekapcsoltságot sokkal jobban erősíti. Miért ilyen kevés Magyarországon a vállalkozni szándékozó fiataloknak az aránya? Nagyon kevés, 6-7%. Ez azért van, mert nem bíznak önmagukban, nem bíznak az egyetemben, nem sugározza feléjük azt az egyetem, hogy mennyire jó a képzés, mennyire hihetnek magukban, milyen kevés a gyakorlati képzésnek az aránya. Ezeket mind összevetették a német mutatókkal, tehát efelé el lehet menni, és a decentralizáltság azt nagyon sokan kiemelték.
Ezek a javaslatok egyébként összefüggnek azzal, hogy mondjuk általában a digitalizációt is szokták említeni, amikor javítani lehet a bizalmi faktort, vagy ennek nincs köze a digitalizációhoz, tehát nem az van, hogy minél digitalizáltabb, kvázi, akár gyorsabban működő egy ország, annál jobban épül fel a bizalom?
De abszolút összefügg a kettő. Tehát teljesen jól mondod, ez a digitális versenyképességi listán úgy néz ki, hogy Magyarország 2020-hoz képest a 47. helyről a 42. helyre került. Csehország ugyanezen a listán a 35. helyről, a 33. helyre, tehát Csehország sokkal jobb helyezése van. Lengyelországban viszont a 32. helyről a 46. helyre tehát szorultak vissza, tehát megelőztük a lengyeleket, ahogy a szlovákokat is megelőztük, a szlovákok a 47. helyen vannak, viszont, hogyha ide most megnézzünk egy úgymond nyugati példát, a szomszédból Ausztria a 17. helyen van. Tehát ugyanazon a listán, ami a 42. helyen vagyunk, ott Ausztria a 17. helyen van, és ez a digitális versenyképességnek a listája, és ez az egész versenyképességet nagyon nagy mértékben befolyásolja.
Szóba került esetleg az, hogy a bizalmat nem éppen növeli, hogy túl gyakran változnak előírások, szabályok, akár adóterhek?
Hát ez alapvető. Tehát ez az összes versenyképességi listán benne van. Ugye a Világbanknak is van ez a Doing Business listája, hogy mennyire kiszámítható a vállalkozási környezet. Hát ez nyilván megint a bizalomnak a kérdése. Tudok tervezni legalább egy évre előre, vagy lehet, hogy akár 3-4 évre előre is tudok tervezni, mint vállalatvezető? Tehát ez nagyon fontos, hogy egy kiszámíthatatlan környezetben nyilván vannak olyan szituációk, amikor muszáj közbelépni, mert annyira váratlan sokkok érkeznek. Tehát ezeket ugye nyilván kizárja az ember, mert más országokban is mindenhol vannak ilyen rendkívüli intézkedések. De az, hogy ezek azért csak tényleg rendkívüli helyzetekben forduljanak elő, és alapvetően kiszámítható legyen a vállalkozási, gazdálkodási környezet, az nagyon-nagyon fontos a vállalkozások és a lakosság számára is.
Szabó Annát, a növekedés.hu vezető szerkesztőit hallották, a 10 órai hírek után folytatjuk, akkor már arról lesz szó, hogy a régiós országoknak milyen idei gazdasági kilátásai vannak.